vágjunk bele, mert több nap, mint kolbász, és nem szeretném, hogy ha panaszkodnának, hogy önök nem tanulnak annyit, mint mondjuk a következő fél év, vagy az előző fél év idén nagyon sok óra elmaradt. Ugye a GPU belső lelki világát kezdtük el boncolgatni. Megbeszéltük azt, hogy az OpenGL szintjén, amit mi GL normál, vagy GL color, egy textúra koordináta parancsokkal az OpenGL számára közlünk, akkor azok a paraméterek előbb-utóbb átjutnak a grafikus kártyára, és megváltoztatják a bemeneti csúcspont regiszter tartalmát, történetesen a GL normál, a normál nevű regiszter tartalmát, GL color, a color zero, text code zero regiszter tartalmát. Ezen túl ezekkel a parancsokkal nem történik semmi érdekes. Az igazán érdekes lépés ugye a GL Vertex hatására zajlik le, amely a bemeneti paramétereit beírja, ugye kiegészítve mindig négy float értékre, egy homogén koordináta négyesre, beírja a position regiszterbe, és triggereli az egész pipeline működését. Tehát ennek hatására indul be a művelet sorozat, aminek első lépéseként egy csúcspont árnyaló, vagy vertex shader processzor lefuttat egy programot, amit most már mi módosíthatunk, és ez a program annyit tehet, hogy a bemeneti regisztereket átkonvertálja a kimeneti regiszterek tartalmába, amiben ugyanúgy szerepel a pozíció, szín, textúra, koordináta. Ide elvileg bármilyen programot tehetünk, amely program ugye felhasználhatja a bemeneti regiszterek tartalmát, felhasználhat bizonyos globális változókat, ezeket hívtuk uniform paramétereknek, tipikusan a OpenGL állapot, ugye transformációs mátrixok például ehhez a kategóriához sorolhatók, de ide akár mi is definiálhatunk globális, új globális változókat. A lényeg az, hogy ezeknek az értéke egy passz, GL Begin, GL End által közrefogott programszakasz belsejében nem módosítható. Tehát egy passzban ezek tényleg globálisak, tényleg állandók. Mi bármilyen programot írhatunk ide, ugye azzal kezdtük, hogy feltételezzük, hogy mi vagyunk az OpenGL, és igazából az OpenGL csővezetéket akarjuk most már a programozható eszközök segítségével realizálni. Ha mi lennénk az OpenGL, mit írnánk ide pontosan? A csúcspont árnyalónál múlt órán már megbeszéltük, hogy mit írnánk ide abban az esetben, hogyha az illumináció számítás, csúcspontonkénti illumináció számítás ki van kapcsolva. Hát ebben az esetben a csúcspont árnyalónak nem sok szerepe van, csupán csak ugye meg kell fogni a bemeneti pozíciót, a position regiszter tartalmát, amit mi kis position változó névvel hivatkozunk, ugye akármilyen nevet rendelhetek a fix nevű regiszterhez, és ezt a négyest össze kell szorozni egy 4x4-es mátrixsal, ami az OpenGL Model View és Projection mátrixának a szorzata. Ez egyetlen egy gépi utasítás, ugye egy 4x4-es mátrix és egy négy elemű vektor szorzata ebben a CG nyelvben, illetve a csúcspont árnyalóban, ami rögtön előállítja a pontot, amit beírunk majd a kimeneti position regiszterbe, itt van, előállítja a pontot normalizált eszközkoordináta rendszerben, mégpedig homogén koordinátákba. A textúra koordinátát, a bemeneti textúra koordináta regisztert, a kimeneti textúra koordináta regiszterbe kell másolni, és ugyanígy a szint is. Tulajdonképpen más dolgunk ebben az esetben nincs. Csúcspontot transformáljuk lényegében. Az érdekesebb esete a csúcspont árnyalónak az OpenGL kontextuson belül az, amikor bekapcsoljuk az illumináció számítást, a GL Enable, GL Lighting, OpenGL slangben. Itt most megmutatom azt a csúcspont árnyalót, ami nagyjából ezt implementálja. Persze le van a dolog egyszerűsítve, nem fogok 8 fényforrással foglalkozni, feltételezem, hogy egy szem fényforrásom van, az is pozicionális, tehát Birkát koordinátában megadható, hogy hol van az ő helye. És a szintaktikát is egy kicsit egyszerűsítem, annak érdekében, hogy minden ráférjen erre a szlájdra. Na nézzük, ugye a bemenet ebben az esetben a GL Vertex paramétereként átadott position register, amire position névvel fogok hivatkozni, és a normál vektor, hát ez mindig alapvető az illumináció számításhoz, amire normál névvel fogok hivatkozni. Ugye elő kell állítani a korábbihoz teljesen hasonló módon a transformált pontot normalizált eszközkoordinátorrendszerbe, és elő kell állítani a színt. Most itt nem is foglalkozok a bemeneti színregiszterrel, mert annak a tartalmát úgy is eldobom, ugye ami a GL Color-ből jött volna, azt úgy is fölülírom, azzal az értékkel, amit az illumináció számítás ad. És hát foglalkozhatnék, ugye a textúra koordináta másolása, de azt mindenki meg tudja csinálni, itt már nem fárasztom önöket azzal az egy sorra. Ugye a számításhoz innen ide való leképzéshez globális uniform változók is szükségeltetnek, többek között transformációs mátrixok, ugye a Model View transformációs mátrix, annak az inverse transponátja és a Model View projection szorzata. Ahogy utaltam múltkor, ez a lehorgasztott fejű vagy szájú emberke arra utal, hogy ez persze szintaktikailag helytelen, annyiszor föl kéne sorolni, hogy uniform float 4x4, ahány változót itten föltüntetek, csak akkor nem fértem volna rá erre az egy szlájdra. Jó, fényintenzitások, ugye az OpenGL-hez hasonlóan itt is most akkor feltételezzük, hogy a fény előre tudja, hogy amikor találkozik a felülettel a fotonja, akkor milyen módon fog visszaverődni, tehát van külön a diffúz visszaverődésre, fényintenzitásom, ambiensre, spekulárisra, és vannak anyagtulajdonságok, saját emisszió, ugye spekuláris diffúz visszaverődési tényező, ambiens visszaverődési tényező, és anyagtulajdonságok közé sorolandó még a shininess is, ami egy float típusú. A fényforrásom egy van, aminek a pozíciója, ugye egy float 3 Descartes koordinátába értendő, és feltételezzük, hogy már átvittük kamera koordináta rendszerbe. Az OpenGL is így csinálna. Ez a bemenet. Akkor nézzük a számítást. Hát először is ugyanúgy, ahogy korábban láttuk, ez gyakorlatilag minden csúcspont árnyalóban szereplő utasítás, a pozíciót áttransformáljuk, ugye a referenciahelyzetből átmegyünk normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ez mindig a Model View Projection transformációval való szorzás, egy 4x4-es mátrix szorzás. És az eredmény, hogy a H-position néven, H-position a kimeneti position regiszterre utal, kimeneti regiszterbe beíródik. A többi, az már csak a szín számítással foglalkozik, amire O-color változó névvel fogok hivatkozni. Ja, kezdjük el. A színszámításhoz először is a normál vektorra van szükségünk, abba a koordinátorrendszerbe, amelyben minden egyéb irányjellegű információ előáll. Ugye OpenGL kamera koordinátorrendszert használja az illumináció számításra, ezért a normál vektort áttransformáljuk kamera koordinátorrendszerbe. Ugye az a 4x4-es transformációs mátrix, ami egy pontot referenciahelyzetből, modellezési koordinátorrendszerből kamera koordinátorrendszerbe visz át, az a Model View, de mi a normál vektort, ugye a duálist transformáljuk, tehát nekünk az inverse transponáltal kell dolgozni. Összeszorozzuk. Kapunk egy négyelemű vektort, ha feltételezzük, és most feltételezzük, hogy a Model View transformációs mátrix affin transformációt realizál, tehát a negyedik értéket, negyedik homogén koordinátát nem rontja el, akkor gondolkozás nélkül a négyelemű vektorból kikaphatom az első hármat, x, y, z, és az a normál vektornak már a három Descartes koordinátáját jelenteni. Hogyha nem feltételezhetném ezt, akkor el kellene végezni a homogén osztást, de most az egyszerűség kedvéért feltételezzük. Ugye a illumináció számításhoz egységvektorokra van szükségem, ezért normalizáljuk az egységvektort. Ugye a normalize megint kvázi egy gépi utasítás, annyit csinált, hogy kiszámolja a vektor hosszát, Pitagorasz tétellel, ugye nézetremelés, nézetgyökvonás, és utána a hosszal elosztja az XYZ-t. Megjegyzem, hogy igazából ezt a sort lehet a GL Enable GL Normalize kapcsolóval az OpenGL szintjén bekapcsolni, meg kikapcsolni. Hogyha engedélyezzük ugye a GL Normalize-t, akkor az OpenGL a transformáció után normalizálni fogja a, a normál vektorokat, hogy egységhosszúra változtatja. Ha ezt tiltjuk, akkor ez a sor kimarad, valamelyért gyorsabban fog futni a programunk, ugye csúcspont árnyaló, viszont nekünk kell felelősséget vállalni azért, hogy azokat a vektorokat, amit betömködünk a csővezeték kezdetén, és azaz modellview transformáció, amit használunk, együttesen, mikor a normál vektort áttransformálja ide, egységhosszú normál vektorokat produkál. Most nem vállalunk felelősséget, normalizáljon csak. Jó. Következő lépés, átvisszük a pontunkat, amit éppen árnyalunk ebbe a kamera koordináta rendszerbe. Hát a pont, ugye referenciahelyzetben a position változóban, a position regiszterben található, alkalmazzuk a modellview transformációt, akkor átvisszük őt kamera koordináta rendszerben. Hogyha ez affin, akkor a négy elemű vektornak az első három eleme a Descartes koordináta, a negyedik pedig egy. Tehát akkor a pont XYZ a négy elemű vektorból csinál egy float 3-at, ami a kamera koordináta rendszerbeli pozíció. Ez. Állítsuk elő a fény irányát, a megvilágítás irányát. Hogyha ő egy pozicionális fényforrás, akkor a megvilágítás iránya ugye az a vektor, ami a árnyalt pontból a fényforrásba mutat, tehát a fényforrás pozícióját kivonjuk az árnyalt pont helyvektorából, irányvektort kapunk, amit persze megint normalizálni kell, hogy ez egységvektor legyen. Mert nekem majd a vektorok bezárt szögének koszinusza kell, ahhoz pedig feltételezem, ugye a skalárszózás használatához, hogy ezek egységvektorok. Na, az L már megvan, ugye a normál vektor is megvan, tehát már a diffúz visszaverődéshez ajánlott koszinusz tetát, azaz a megvilágítási irány és normál vektor közötti szög koszinuszát már ki is tudom számolni. A normál vektor és a megvilágítási irány egységvektorok, azoknak a skaláris szorzata, ez is egy gépi utasítás dot, éppen a koszinusz teta. Persze, bezárt szögű koszinusza, persze vigyáznom kell arra, hogy nehogy ez negatívra adódjon, nehogy olyan helyzettel álljak szembe, amikor a felületet ugye hátulról világítja meg a fényforrás, amikor maga az objektum árnyékolja saját magát, ugye negatív fény nincsen, ugye ilyenkor árnyékban vagyunk, tehát ezt úgy kezeljük, hogy ellenőrizzük, hogy a koszinusz teta negatívra adódik-e, a szög 90 foknál nagyobb-e, és hogyha igen, akkor nem számolunk diffúz visszaverődést, amit remekül lehet kezelni, úgyhogy a koszinusz tetát zéróval helyettesítjük. Spekuláris visszaverődés, ugye ahhoz a nézeti irányra van szükségünk. Hát mi a nézeti irány kamera koordináta rendszerben? Megvan a pontunk, amit árnyalunk, C-pos a helyvektora. Kamera koordináta rendszerben a szem mindig az origóban van, tehát a nézeti irány a C-posból mutat az origóba, azaz a nézeti irány a mínusz C-pos. Amit normalizálni kell, hogy ez is egységvektor legyen. Ugye von Blin illuminációs képletet használunk, az a normál vektor és a nézeti és megvilágítási irány közötti felező vektor közötti szöggel dolgozik. Kiszámoljuk a felező vektort, H, ugye a half-A vektor, egységhosszú megvilágítási irány, meg egységhosszú nézeti irány, és utána normalizálva az egészet. És akkor a H-vektor felhasználásával kiszámolhatjuk a normál vektor és half-V-vektor közötti szög koszinuszát, egy skaláris szorzásra, ugye a dot product, erre utal a dot, megint persze ellenőrizzük, hogy ez negatív, akkor igazából az objektum saját magát árnyékolja, tehát akkor ettől el kell tekinteni, tehát a negatív koszinusz kicseréljük nullára, és akkor jön végül az illuminációs képlet, itt alul a pontnak a színe, a saját emisszió, ami egy négyes, RGBA, amihez hozzáadjuk az ambiens intenzitását a fényforrásnak, szorozva a felület ambiens visszaverődési tényezőjét, ez is egy float 4-es, ez is egy float 4-es, két float 4-et úgy szorzunk össze CG-ben, ahogy a spektrumokat szokás, tehát vörös a vörös, a zöld, a zöld a kéket, a kéket átlátszatlanságot, az átlátszatlanságot, és kapunk egy float 4-et. Tehát ez sem nem dot product, sem nem vektoriális product, hanem úgy hívják egyébként, hogy diadikus szorzás, tehát hogy a spektrumokat kell. A Skalári szózásra látjuk, hogy ez a művelet. Vektorális szózásra meg cross, úgy hívják. Diffúz komponense a fényforrásnak, szorozva a diffúz visszaverődési tényezővel, ez is egy spektrum, szorozva egy skalárral, ugye a koszinusz, tehát ez a Lambert-féle koszinusz törvény, ugye egy skalár és egy float négy úgy szorozódik össze, nyilvánvalóan, hogy az a skalár mind a négy elemet megszorozza. És jön a spekuláris tag, ugye a spekuláris visszaverődésre szolgáló fényintenzitás, szorozva spekuláris visszaverődési tényező, float 4, meg a koszinusz delta a shiny nessediken. Shiny ness fejezi ki, mennyire polírozott. Hát a power függvény, ugyanúgy, mint C-ben, itt is megvan. És kész. Szint kiszámoltuk. Ez megy tovább a csővezetéken. Itt vagyunk. Erre a csúcspontra, akkor most van pozíciónk, meg van színünk. És hogyha átmásoltuk volna rendesen a textúra koordinátát, akkor még textúra koordinátánk is lenne. De múltkor szó volt róla, hogy ilyenkor indul a geometriai shader, amivel nem nagyon fogunk foglalkozni. A geometriai shader megváltoztathatná a topológiát, tehát egy háromszögből csinálhatna sok háromszöget például. Most geometriai shaderhez nem nyúlunk, ugyanaz a topológia, ami itten előállt, tehát összevárunk három csúcspontot, és akkor megszületett egy háromszögünk, az a topológia megy tovább. Vág. Ez egy fix egység, ezt nem lehet programozni, ez be van égetve, be van húzalozva a hardverbe, ugye normalizált eszközkoordináta rendszerbe vágunk homogén koordinátákba, mert a grafikus hardver is tudja, hogy ez így helyes. Ugye a vágási feltétel az x, y, z, vevé homogén koordinátákra ezen feltételeknek kell, egyenlőtlenségeknek kell fennállni, hogy egy pontot elfogadjon a hardver, ami kívül lóg, azt levágjuk, hogy egy háromszöget vágunk, a külső pontokat elhaigáljuk, új pontok is keletkezhettek nyilvánvalóan, új pontoknak is tulajdonság kell, szín, textúra koordináta például. Hát azt a eldobott és a belső pont közötti interpolációval, homogén koordinátákban végrehajtott lineáris interpolációval kapjuk meg. Elvégezzük a homogén osztást, ugye most hát Descartes koordinátákban vagyok, normalizált eszközkoordinátarendszerben, majd a viewport transformációt, hogy ténylegesen képernyő koordinátarendszerbe lépjünk át. Itt vagyunk képernyő koordinátarendszerben, számunkra ez egyik legfontosabb koordinátarendszer, mert rengeteg minden itt történik, ugye vetítjük a háromszöget, és pontosabban nem mi, a grafikus hardware vetíti a háromszöget, XYZ-ből az XY tekinti, azok lesznek a pixel koordináták, és kitölti a háromszög belsejét, meglátogatva a pixeleket egyenként. Ez is egy fix művelet, nem nyúlhatunk hozzá, ez mindig így megy. A egyes pixeleknél az összes tulajdonságot, szint, textúra koordinátát a csúcspontokból interpolálja, úgy, ahogy megtanultuk. Megfelelő interpolációs egységekkel. Egy-egy pixelnél pedig, ugye legalábbis a hagyományos OpenGL megközelítésben, ha be van kapcsolva a textúrázás, akkor az interpolált textúra koordináták alapján megcímezzük a textúra memóriát, ott adott esetben szűrünk, és a onnan kiolvasott érték fog majd tovább haladni a rastertár felé. Ami egy, még mielőtt beíródna a rastertárban, ugye átesik a kompozitálási lépésen, ami a Z-t összehasonlítja a rastertárba a beírt Z-értékkel, ha engedélyezve van az Z-bufferelés, és a szint pedig súlyozott átlaggal összekombinálja a rastertárban ugyanezen pozíción tárolt értékkel, ha engedélyezve van a blending művelet. Ezek megint fix lépések, ezeknek a tulajdonságait állítgatni, kapcsolgatni lehet, de nem lehet programozni a műveletet. A programozható művelet ez, amikor is egy pixel tulajdonságait, színét, textúra koordinátáját megkapjuk, és elő kell állítani ezen pixel színét. Ez a fragmens árnyaló, fragment shader, vagy pixel árnyaló, vagy pixel shader, minden égyet fogom használni, de ugyanazt jelenti. Ugye megint azt a dolgot fogjuk eljátszani, hogy feltételezzük, hogy mi vagyunk az OpenGL, és programozzuk a grafikus hardvert a saját íze szerint. Ugye, ha tiltva van a textúrázás, ugye GL Disable, GL Texture 2D, akkor ezen a szinten nem kell csinálni semmit. A Goród árnyalás szerint az interpolált színnek kell tovább menni a rastertár felé. Tehát a pixel shader úgy néz ki, ugye ez is, hogyha nem definiáljuk át a nevét, akkor ez is persze main. A szintaktika hasonló, vannak bemeneti regiszterek, color 0, text code 0, számunkra ez a legfontosabb, és van kimeneti regiszter, ugye az ott mutat arra, hogy ez egy kimeneti regiszter, a szín, ezt kell kiszámolni, ez megy tovább. Hát ott tiltva van a textúrázás, akkor bemeneti szín egyenlő a kimeneti szín, ugye a bemeneti színregiszter color nullát úgy hívjuk, hogy color, kimeneti színregisztert úgy hívjuk, hogy ókolor, tehát ókolor egyenlő color, az kész. Nem igazán megerőltető. Ha textúrázni akarunk, akkor hát egy picivel bonyolultabb, ugye ebben az esetben figyelnünk kell a bemeneti szint, color nulla, bemeneti textúra koordinátát, ennek a pixelnek a csúcspontokból interpolált textúra koordinátát, ugye minden pixelnek más textúra koordinátája és más színe lesz az interpoláció miatt. Van egy uniform paraméterünk, hát az a textúra, amit most éppen rávetítünk a felületre. Ezt úgy hívja a CG, hogy sampler 2D. Igazából egy picit több, mint egyetlen egy kép. Mert benne vannak olyan információk is, hogy például hogy kell szűrni. Akarunk-e bitmappelni, vagy sem. Bilineáris szűrést bekapcsoltuk-e, vagy sem. Meg hát olyanokról is rendelkezik, hogy mi történik akkor, hogyha kicímzünk az egység négyzetből. Tehát olyan textúra koordinátákat adunk meg, amit kilóg. Akkor azt hova rendelje? Ugye több ilyen opció lehetséges. Ezek mind benne vannak ebbe a sampler 2D struktúrába, amely ugye egy állapot változó, ezt egyszer be kell állítani, és nyilvánvalóan a GL begin, GL end között nem lehet változtatni rajta. A cél pedig a kimeneti színregiszternek a előállítása. Na most, hogyha egyszerűen csak engedélyezve van a textúrázás, GL enable, GL texture 2D, a textúra környezet pedig replace, azaz a textúra memóriából kiolvasott szín váltsa föl a lineárisan interpolált szint, a csúcspontokból lineárisan interpolált szint, azzal ne is foglalkozunk, akkor a hozzátartozó implementáció úgy néz ki, hogy fogjuk a textúra koordinátát, ezen pixelhez tartozó csúcspontokból lineárisan interpolált textúra koordinátát, ami jelen esetben ugye UV paraméterekkel, XY paraméterekkel rendelkezik, egy kétdimenziós cím, és azzal megcímezzük a textúra térképet, ezt a sampler 2D-t. Ő maga, ugye ez a sampler 2D tudja, mert benne van ez az információ, hogy kell-e szűrni, nem kell szűrni, ha kell, bitmappelve kell leszűrni, vagy bilináris interpolációval kell leszűrni, és ennek megfelelően visszaad nekem egy értéket, amit a textúra memóriából így módon kiolvastam. Hát ez lesz a szín. Ez az ókolor, a kimeneti szín. Ami megy ugye a blend felé tovább. Na most, ha engedélyezem a textúrázást, de nem replace környezeti módot kapcsolok be, hanem modulated például, mennyiben változik ez az egész? Hát ennyiben próbálom animálni a különbséget. Ugye a modulate van, akkor a lineárisan vagy perspektíva helyesen interpolált szint, ezt hozzászorzom ahhoz az értékhez, külön a vörös-zöld kék átlátszatlanságot, amit a textúrából kiolvastuk. Ennyi a különbség ezen a szinten. Jó, hát látjuk, hogy azért az OpenGL nem igazán terheli meg a csúcspont árnyaló és fragmens árnyaló processzorokat. Nagyon egyszerű programmal realizálni lehet a működést, tehát nincs is értelme az egyszer már megvalósított jó működést megváltoztatni, hogyha nem akarunk új funkciókat beépíteni. Tehát a következő lépés az lesz, hogy akkor most már olyat fogunk csinálni, ami az OpenGL-ben nincs benne. Ez pedig a fongárnyalás. Többször sírtunk, hogy a fongárnyalás mennyivel jobb, de az OpenGL nem tudja, mivel a grafikus hardware csúcspont árnyalója, fragmens árnyalója, programozható, a saját programokat tehetek bele, megváltoztathatom az egésznek a működését, úgyhogy most már a fongárnyalás szerint számolja a képet. Csak emlékeztető kép, hogy a fongárnyalás, vagy per pixel árnyalás például csillogó felületeket is szépen realizál, nem fogja, hogy elkenni a dolgokat, ahogy a goródárnyalás, mert ugye a goródárnyalás a szint interpolálja lineárisan, vagy homogén lineárisan. Az ilyen csillanó foltok pedig erősen nem lineáris jelenségek, a interpolációs hiba megjelenik a képekben. Nem lesz probléma a fongárnyalásnál, például az, amit múltkor láttunk, hogy textúrázni is akarunk, és illuminálni is akarunk, és külön akarjuk textúrázni a diffúz meg a spekuláris részt. Nem fog problémát okozni az árnyékszámítás. Ugye ezek mind olyan jelenségek, amelyek összeegyeztethetetlenek a szín interpolációjával. Ugye a textúránál is, meg az árnyéknál is egyáltalán nem igaz az, hogy két pont között a szín szépen folyamatosan változik. Az árnyéknál is ugye árnyékban vagyunk, hopp, nem vagyunk árnyékban, és akkor egy nagy ugrás, egy egységugrás jellegű dolog, és akkor onnan pedig világos. Ez nem lehet lineárisan interpolálni. Na csak emlékeztetőképpen, mert nem ezt fogjuk csinálni, ugye a goród árnyalásnál a munkamegosztás a csúcspont árnyaló és a pixel árnyaló között úgy nézett ki, mert hát a processzorunk között átpasszoljuk a GL vertex paramétereként a pont pozícióját, meg GL normál paramétereként a normál vektort. Itt az OpenGL illuminációt számítat, fölhasználva a transformációs mátrixokat, anyagtulajdonságokat, fényforrás pozíciót, intenzitást, és előállít a csúcsponthoz egy színt. Persze a csúcspontot transformálja is. De ez megy a rasterizációs interpolációs egységbe, amely interpolálja ugye a szint a belső pontokra, és az interpolált szín utána átfolyik a pixel shaderen, aki már nem is nyúl hozzá. Itt nincs funkció. Ehhez képest ugyanezen a hardveren a fong shading per pixel árnyalás úgy néz ki, hogy továbbra is átpasszoljuk a pozíciót normál vektort, továbbra is transformálgatjuk, továbbra is előkészülünk a csúcspont árnyaláshoz, az illumináció számításhoz, minden vektort kiszámolunk hozzá, már majdnem kiszámolnánk a szint is, aztán mégsem számoljuk ki, tehát előáll itt a csúcspont árnyalásban a transformált pozíció, a transformált normál vektor, ugye abban a koordinátorrendszerben, ahol a illuminációt számítatni szeretnénk, kamerakoordinátorrendszer, világkoordinátorrendszer, ez a két opció, mi a kamerakoordinátorrendszert fogjuk használni, meg a nézetirány ugyanabban a koordinátorrendszerben, meg a fényirány ugyanabban a koordinátorrendszerben. Az illuminációs képletbe ezeket nem helyettesítjük be, hanem ezeket passzoljuk tovább a rasterizációs interpolációs egység felé, azért, hogy most már ezeket interpolálja. A normál vektort, nézetirányt, megvilágítási irányt. Az interpolációs egység kimenetén, amikor is a pixeleknél vagyok, akkor egy pixelre megkapom azon pontnak a normál vektorát, megvilágítási irányát és nézeti irányát, amely ezen pixelen keresztül látszik, és az illuminációs képletet itt fogom kiszámolni az interpolált értékekből. Tehát itt lesz szükségem, mint globális változó az anyagokra, meg a fényintenzitásra. Itt egyedül a fényforrás pozíciójára van szükség, azért, hogy a megvilágítási irányt elő tudjam állítani. Illumináció képlet itt van, pixelenként külön-külön. Na nézzük. Voltak éppen három programot írunk. Írunk egyet a CPU számára, ugye, ahogy megszoktuk, ez egy C++ program lesz. Írunk egyet a csúcspont árnyaló, a vertex shader számára, CG nyelven, meg írunk egy programot a pixel árnyaló, vagy fragmens árnyaló számára, megint csak CG nyelven. Három programunk van, három processzor számára. igazából nem is három processzor van, három fajta van, de csúcspont árnyalóból akár 100 fut párhuzamosan, fragmens árnyalóból pedig tudom 1000 fut párhuzamosan. Ugyanazt a programot hajtják végre más adatokra. Hogyan lehetséges ez? Az ember, amikor először találkozik ezzel a dologgal, kicsit elbizonytalanodik. Hogyan fogok én hozzáférni a grafikus kártya processzoraihoz? Hát amikor én programozok, amikor megnyitom a Visual C++-t, ugye, akkor én a CPU-n ülök. Ahhoz férek hozzá. Az operációs rendszer, ami a programokat indítgatja, meg esetleg amin keresztül paramétereket adhatok át a programomnak, az a CPU-n fut. Nem látom a grafikus kártyát közvetlenül, vagy legalább idáig csak a GL Vertex, GL Color szintjén láttam, ami a csővezetéknek a táplálása, de semmiképpen nem a processzoroknak, a programjainak a megváltoztatása. Megmutatom, hogy lehetséges ez. Előre bocsájtom, hogy nem azért, hogy itt bármit is megtanuljanak. A fél év elején ostoroztam a társaságot, hogy a programozáshoz nem elég egy olyan klaviatúra, ami csak két gombot, a Ctrl-C-t meg a Ctrl-V-t tartalmazza. Néha több kell. Most töredelmesen be kell vallani, hogy ezen a szinten, tehát például az inicializálás szintjén mindenki a Ctrl-C, Ctrl-V-vel dolgozik. Nehogy megtanulják, mert bőven elég ugye más programjából ezeket a részeket átvenni, érteni kell. Igazából csak azért mutatom ezt meg ilyen részletesen, hogy lássák, hogy semmiféle ördöngőség nincs benne. Ha önöknek kellene ugyanezt kitalálni, véletlenül hasonló megoldásra jutnának. És éppen azért, hogy lássák, hogy nincs benne ördöngőség, a lehető leglábbal hajtósabb megoldást fogom itt prezentálni, a lehető legkörülményesebb, de legközelebb van a fizikai megvalósításhoz. Lehető legkevesebb dolgot takarja el. Na, tehát ugye három programot írunk, a C++ programunk úgy néz ki, ahogy idáig is láttuk, van benne egy inicializálás, egy main, ami az OpenGL dolgokat inicializálja, meg fölkészül a csúcspontárnyaló, meg fragmens árnyalónak a működésváltására is. Meg két fájba, CG kiterjesztési fájba megadom a csúcspontárnyaló programot. Ugye a csúcspontárnyalónak az lesz a feladata, hogy előállítsa a kimeneti csúcspont regiszterek tartalmát a bemeneti regiszterekből, a fragmens árnyalók pedig az interpolált bemeneti regiszterekből kiszámítsa a kimeneti szint. Az inicializálás ebben az esetben a következő lépésekből áll. Ugye először is kérünk egy árnyaló kontextust. Az árnyaló kontextus semmi különös, ahhoz nagyon hasonlít, amikor egy textúrát létrehozunk, azzal indítunk, hogy generáltatunk egy textúra azonosítót. Egy kicsit messzebbről, amikor egy fájlt megnyitunk, akkor kérünk egy fájl leírót. Ugye a árnyaló kontextusnál a könyvtár, a cégét menedzselő könyvtár létrehoz saját kebelén belül, vagy saját kebelén ugye egy struktúrát, és amit mi változtatunk, azt abba fogja beírkálni, de ezt nem is látjuk. Minden művelettet ezek után úgy kell végrehajtanunk, hogy az allokált ugye árnyaló kontextusra hivatkozunk. Aztán megkérdezik a könyvtárunkat még a CPU-n, hogy az a grafikus kártya, ami ebben a gépben van, mire képes, mert hát ugye különböző grafikus kártyák vannak, különböző utasításokat tudnak végrehajtani, a fordítónak is majd úgy kéne működnie, hogy az tudja, hogy milyen célra fordít. Meg esetleg kiabálnia, hogy ezt nem tudja megcsinálni, mert a grafikus kártya, ami benne van, erre nem képes. Aztán a csúcspont árnyaló programot, ezt, ami egy fájba van, forrás nyelven megírva, itt a könyvtári függvények segítségével betöltjük, most ugye a CPU-hoz rendelt operatív memóriába, és lefordítjuk. nem kell feltétlenül fájból betölteni. Akár az is egy működőképes alternatíva, hogy ott egy stringbe beírjuk, ugye a C++ programba egy stringbe beírjuk ezt a programot. Sőt, az még érdekesebb alternatíva, hogy a C++ program megírja a grafikus kártya programját. Ez is megy. Tehát betöltjük és lefordítjuk a árnyaló kontextusban megfelelő helyre. Ez a kreálás. Majd átadjuk a lefordított programot a GPU-nak, átmásoljuk a CPU memóriájából a grafikus kártya memóriájába, ez a load, és hasonlóan a textúrákhoz a grafikus kártyán egyszerre sok csúcspontárnyaló és pixelárnyaló csücsülhet, ugye mindig egy fut, egy aktív, ugyanúgy, ahogy több textúrát tudok áttölteni, és mindig meg kell mondanom, hogy most melyik textúrával dolgozzon, ez a bind. Ugyanazt a szót használja, mint a textúráknál. Mindig kijelölök egy aktívat, hogy ez fusson. Tehát betöltöm, lefordítom, átadom a GPU-nak, és kijelölöm, mint aktívat. Ez a három lépés. Ugye a C++ programom és a csúcspontárnyaló, pixelárnyaló kommunikálhat egymással úgy, hogy OpenGL-szerűen ezeket a változó paramétereket, GL vertex, GL color, tömködöm a megnyitási csővezeték kezdetén, és amikor eljut a csúcspont árnyalóhoz, meg a pixel árnyalóhoz, akkor megkapja ezeket az információkat, és kommunikálhatok velük úgy is, hogy uniform, globális változókat állítok be. Na, ehhez itt létre kell hoznom ezeket a uniform változókat, definiálnom kell, meg kell mondanom, hogy a C++ programban ezeket hogy hívom, és milyen típusúak, és majd a csúcspont árnyalóban, illetve a pixel árnyalóban ezek milyen nevet kapnak. És ezzel tulajdonképpen az inicializálást befejeztük. Egy display, ugye az ablak érvénytelenné vált eseményre pedig rajzolni kell. Nagyon hasonlóan fogunk rajzolni ahhoz, ahogy idáig megtanultuk. Ez persze értéket kell adnunk az általunk definiált uniform változóknak, és táplálni kell a csővezetéket, ugye a regisztereket állandóan módosítani kell, és triggerelni kell a működést a GL vertex hívásokkal, tehát GL color, GL normal, GL vertex hívásokat adok GL begin, GL end között úgy, ahogy megszoktuk. De ezek a lépések. Nézzük a CPU programot. Hát először is CG menedzselő függvényeket kell használnom, tehát meglátogatom az Nvidia honlapot, és letöltöm a CG könyvtárat, ami installálom, ami fölrak ugye header fájlokat, library fájlokat, DLL-eket, szóza teszem, ahova kell. Ezek után egy helyes dolog lesz az, hogy hivatkozok a CGGL header fájla, amiben ezen függvények, akiket most hívogatni fogok, deklarálva vannak. Uniform paramétereket akarok átadni a árnyalóknak. Ezeket a C++ szintjén, ugye CG paraméter, ugye vagy CG paraméter típussal illetem, a fong árnyaláshoz majd át kell adnom a fény pozícióját, fényforrás pozícióját és az anyag tulajdonságot, hát jelen esetben a spekuláris és a diffúz visszaverődési tényezőt, meg a shininess-t, ugye ez egy float, majd ezt később fogom definiálni, de én már előre tudom, hogy ez egy float, ez egy hát float 3 vagy float 4, vagy RGB, vagy RGBA, ez is, a light pozíció pedig, hogy a Descartes koordinátákban gondolkozok, hogy egy float 3. Main. Úgy, ahogy megszoktuk, itt kezdjük az árnyaló kontextus elkérésével. Mint mondtam, ennek hatására nem sok minden történik, csak a könyvtárban létrejön egy memória terület, amelyben az általam hívogatott függvények eredményei tárolódnak legalábbis idéglenesen. Tehát create context, ez egy CG menedzselő függvényhívás. Minden parancsban utána erre a kontextusra kell hivatkozni. Ez olyan, mint egy fájlleíró tényleg. Na, következő érdekes lépés a profil beállítása, tehát a fordítónak milyen szintű cégé utasításokat kell elfogadnia, vagy hogyan kell lefordítani, legalábbis hogyan kell megkísérelnie a fordítást a grafikus kártya számára. Ugye a játékokban tipikusan itt az a megoldás, hogy egy árnyaló műveletet megvalósítanak többféleképpen, és akkor megpróbálják beállítani a legszebbhez tartozó profilt, és hogyha visszajelez ez a enable profile, hogy nem, ez nem megy, mert a grafikus kártya erre nem képes, akkor egy B változattal vagy C változattal próbálkoznak. Ennek következtében a játék nem csak a legújabb grafikus kártyán fut, hanem az évekkel ezelőttin is, legfeljebb nem olyan minőségben, nem olyan grafikát produkál. Hát a mi programunk igazából, ez a Fong árnyaló a leggagyibb grafikus kártyán is elfut. Tehát akármit beállíthatok ide. Azt a trükköt használom ebben az esetben, hogy megkérdezem ez a Get Latest Profile, megkérdezem a könyvtártól, hogy a kártya, ami benne van a gépben, mit tud legfeljebb, mi a maximális. És erre állítjuk be, ezt engedélyezzük. Ez egy elég kényelmes dolog, nem kell találgatni. No, a következő lépés a csúcspont árnyaló programnak a kreálása. Emlékezzünk vissza. Create, load, bind, ez a három művelet. Létrehozzuk. Mégpedig úgy, hogy fájból, tehát előtte egy vertex.cg fájba megírtam a programot, és most azt mondjuk, hogy a csúcspont árnyaló program szülessen meg úgy, hogy azt egy fájból betöltjük, ugye a shader kontextre hivatkozni kell, mert a shader kontext, ugye a könyvtárban levő memória területre fog ez másolódni, és ott fog lefordulni. Tehát ide másolódjon be, még mindig a CPU memóriában vagyunk, ebből a fájlból, és fordítsa is le, tehát ez a fájl, ez még forrás fájl, tehát C-szerű program, nincs lefordítva. Betöltésnél nyilván próbálja meg lefordítani, úgy, hogy ezt a vertex profilt, amit itt engedélyeztem, és a saját kártyám legnagyobb vertex profilja alapján derítettük ki. Ezt a vertex profilt használja a fordításra. Ha minden rendben van, akkor kapok egy azonosítót. Ha nyilván valami hiba következik be, akkor nem kapok azonosítót, és hibajelzés történik. További paramétereket nem soroltam föl ide. Ilyen további paraméterek között adható meg például az is, hogy a csúcspont árnyalomnak mi legyen a belépési pontja. Ha nincs ilyen, akkor a belépési pont mindig a main függvény, ugye, hogy ezt 30 évvel ezelőtt Kerninken és Ricci kitalálta. Na, tehát ezzel a programom, CG programom, most a CPU memóriában, a shader kontextusban, árnyaló kontextusban ücsörög, már lefordítva. Load, a lefordított programot átmásolja ez a hívás a GPU memóriájába. Most már ott van, bind, ő fog futni következő hívásnál. Ugye többet átloadolhatok, többet átküldhetek, és utána kapcsolgathatom, hogy most ez fusson, most ez fusson. Jó? Na most már a programom ott van, ő az aktív, még globális változókat, ugye uniform változókat kell létrehoznom. Ugye get named parameter, ez a függvény szolgál hozzá, mégpedig ez a csúcspont árnyalónak lesz ilyen globális paramétere. Ezen globális paraméter a csúcspont árnyaló programban a C-light pozíció nevet fogja kapni, itt pedig a CPU programban ezt a light pos nevet fogja kapni. A kettőt össze lehet rendelni, tehát a CPU programban így hivatkozok rá, a CG programban pedig ezt a nevet definiálja ugyanaz a változó. Na, a fragmens árnyaló működésváltása nagyon hasonló. Megkérdezzük, hogy kártyánk fragmens árnyalója mit tud, és azt a profilt engedélyezzük, aztán a fragmens árnyaló programot megint egy fájlból töltjük be, ugye ez is forrásfájl, a fájl neve legyen mondjuk fragment.cg, bármi lehet. Ugye a fordításhoz azt a profájlt kell felhasználni, amit itten engedélyeztünk, amit egyáltalán a kártya tud, és itt se adunk meg további paramétereket, tehát ennek is main lesz a belépési neve. Ennek hatására ugye a fájlból betöltődik a CG nyelvű forrásprogram, lefordul, ha nincsen hiba, akkor gyakorlatilag áttöltésre kész, itt át is töltjük, load a GPU-ra, és bind-dal ezt tesszük aktívvá a következő rajzolásnál már, ez fogja meghatározni a fragmens processzor működését. És itt is vannak uniform változók, a CPU-n úgy fogunk hivatkozni rá, hogy Shine, KD, KS, a GPU-n pedig Shininess és kis KD, kis KS. Nem kell, hogy ugyanaz a neve legyen. Aztán jön a szokásos OpenGL inicializálás, esemény, GLUT inicializálás, esemény kezelők regisztrálása és így tovább. Ezzel nem is terhelem a társaságot, ezt mindenki tudja. A másik lényeges eleme a CPU programnak a display. Amikor is rajzolunk, amikor is, ugye most már ott csücsülnek a GPU-n a csúcspont és pixel árnyaló programok, ezeket szeretnék működtetni, úgyhogy tápláljuk a csővezetéket, végig csorognak az adatok a csővezetéken, ezek a programok módosítják a tulajdonságot, és mi alatt ezt megtesszük, még a uniform változókat is módosítjuk. A display. Ugye display-nél rajzolás előtt szoktunk OpenGL állapotokat is módosítani, most is ezt tesszük, például a transformációs mátrixot, tehát ez tipikusan olyanokkal történik, hogy egységmátrix állítjuk, mondjuk a lookettel beállítjuk a view részt, aztán ez a rotate ebben az esetben mondjuk egy modellezési transformációnak felel meg, és hogyha ezt mondjuk a model view matrix módba tesszük meg, akkor ezek a parancsok a model view transformációt módosítják. Az OpenGL maga ugye kiszámolja ezt a 4x4-es mátrixot, mint model view-t, meg tudja ő a projekciós mátrixot is, és előállítja az összes olyan mátrixot, ami szóba jöhet, tehát külön a model view, külön a projekciós mátrix, a kettő szorzata, ugye ez a model view projection, a model view-nak az inverse transponátja, és így tovább. Ezeket mind-mind legyártja ennek hatására. A CG programunk, és áttölti a kártyára, mert ő nem tudja, hogy én felül definiáltam a működését, ő még feltételezi, hogy minden tekintetben ő fut. Na, ezekre a transformációs mátrixokra a saját CG programomba is hivatkozhatok. Vagy pedig én magam is legyártatom ezeket a mátrixokat, és saját uniform paraméterként is átadhatom. Ez ízlés kérdése. Most itt azt fogom megmutatni, amikor az OpenGL mátrixát fogom ellopni saját célokra. Jó, tehát ezeket úgy hívjuk, hogy implicit uniform paraméterek, mert az OpenGL számítja helyettünk, meg az adja át helyettünk, mi is meg tudnánk csinálni hasonlóan, csak akkor explicit uniform paraméterről lenne szó. Tehát az explicit paraméter most esetünkben, amit a CPU-n ugye light post shine, ugye KD, KS-nek hívtunk, ugye a light, most kap típust, figyeljük meg egyébként. Tehát a lightpos az egy 3F, 3 float típusú paraméter, aminek az értéke ebben a pillanatban 10-20-30-ra vált. Amikor majd ezt a csúcspontárnyalóhoz rendeltük, amikor a csúcspontárnyaló programot nézzük, akkor ott ez C-lightpos névre fog hallgatni. Mert a két nevet így kapcsoltuk össze. Ugye a shine az egy 1F, egy float típusú uniform paraméter, itt most 40 értéket kap, ugye a nagy KD az egy 3 float, 1 0,8-0,2, a nagy K is 2-2-2, és az összekapcsolás miatt ezek ugye a pixel árnyalóhoz rendeltek, és a pixel árnyalókban majd ezekkel a nevekkel fogok hivatkozni rá. Most már minden megvan, ami a rajzoláshoz kell. A programok ott ülnek, végrehajtásra készek, uniform paraméterek a GPU-n megvannak. Akkor indul a csővezeték, GL begin, GL end, és hát egymás után jönnek a GL vertexek. Mi mielőtt ugye beállítjuk a hozzátartozó tulajdonságot, tehát jelen esetben a normál vektor az egyetlen egy érdekes dolog. Normál vektorok ugye GL vertexek, a normál vektor csak beír a bemeneti csúcspont regiszterbe, a normál regiszterbe, a GL vertex beír a position regiszterbe, és triggereli a működést. Ennek hatására megy végig a pont. A csúcspont árnyaló. Ennyi a program itten, öt sor. Gyorsan szaladjunk végig, tehát a position meg normál vektor, ugye a positionban a GL vertex, itt a normálban a GL normál, ez position meg normálként fogom hivatkozni a programomban itt, és elő kell állítani a transformált pontot, normalizált eszközkoordináta rendszerben, mindig ez lesz a position register, kimeneti position register tartalma, és elő kell állítani a normál vektort, nézeti irányt és a fényirányt kamera koordináta rendszerben, a C kezdőbetű erre utal. A csúcspont árnyaló ezt fogja tovább passzolni a pixel árnyaló felé. A kettejük között még ott van a lineáris interpolátor, ugye a háromszög belsejéből a csúcsponthoz kiszámolt normál vektor nézetirány és fényirányból interpolált értékeket fog meghatározni. Na, hol passzoljuk át? Ez az első kérdés. Hát olyan regiszter, hogy normál, vagy view, vagy light nincs a csúcspont kimeneti regiszterek között. Olyan sincs, hogy részvény árfolyam, hogyha történetesen ezt egy ilyen célra akarnám használni. Olyan bezzeg van, hogy textúra koordináta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mindegyik float 4 típusú. Hát ezeken vagy ténylegesen textúra koordinátákat adhatok át, az interpolációs egységen keresztül, vagy pedig ezeket a textúra koordinátákat úgy is tekinthetem, mint általános célú regiszterek, amiben bármi belefér. Sőt, hogyha a colored színregisztert nem használom, azon keresztül is átadhatok információkat. Ugye a regiszterek neve fix. A regisztereknek van egy hagyományos jelentése, de hogyha én fölülbírálom a programot, akkor természetesen a regiszterek hagyományos jelentését is jogom van megváltoztatni. Most is ezt fogom tenni. A textcord 0 lesz a normál vektor, az 1 a view, a 2 pedig a fényirány. Ezek float 4-esek, csak 3 részét használom, a XYZ komponensét, mert ezek csak 3 elemű float 3 típusú vektorok. Na, a kimeneti regiszterek előállításához ugye szükségem van a matrixokra, a Model View Projection Transformációs matrixra, amit az OpenGL állapotból lopok el, hogy az OpenGL áttölti ezt a matrixot a grafikus kártyára, én meg itten hivatkozok arra a részre, amit az OpenGL ilyen néven áttöltött, OpenGL matrixai közül a Model View, kell Model View Projection, bocsánat, kell a Model View, ami ugye az OpenGL matrixai közül a Model View, kell a Model View Inverse Transformát, a normál vektort, ezzel fogom transformálni. Hát ez az OpenGL matrixai közül a Model View-nak az Inverse Transformátja. Kamera koordináta rendszerbeli light pozíció, ezt én definiáltam, mint uniform változó, egy saját változó, és a CPU programon a LightPosh névre hallgatott. Eztnek az értékét beállítottam itt. Itt van. Ugye itt LightPosh-t beállítjuk 10-20-30-ra, és valahol itt pedig megmondtuk, hogy a LightPosh az majd a CG programnál C-LightPosh névre fog hallgatni. Tehát itt ez a C-LightPosh milyen értékkel fog rendelkezni? 10-20-30. Jó, kész. Ezek a bemeneti paraméterek, és akkor nézzük a működést. Tehát a pontot átvisszük normalizált eszközkoordináta rendszerbe, egy 4x4-es matrix szorzással úgy, ahogy kell. A pontot közben, ugyanazt a bemeneti pontot átvisszük kamerakoordináta rendszerbe is, mert kamerakoordináta rendszerbe számolunk illuminációt, őről van szó, tehát a pozíciót megszorozzuk a Model View Matrix-szal. Referencia helyzetből kamera koordináta rendszerbe termünk. Most is feltételezzük, hogy ez egy affin transformáció, tehát a pont XYZ az megadja a pontot DK-t koordináta rendszerbe. A normál vektort is átvisszük ugyanebbe a koordináta rendszerbe, úgy, hogy a normál vektor négyesét megszorozzuk a model view inverse transzponátjával, mivel affin transformációt feltételezünk, itt is az XYZ előkapja a normál vektort kamera koordináta rendszerbe, DK-t koordináta rendszerbe, kiszámoljuk a fényirányt, innen ide mutat az árnyalt pontból a fény felé mutató vektort, úgyhogy hát a két helyvektort kivonjuk egymásból. És kiszámoljuk a nézetirányt, kamera koordináta rendszerben a kamera zorigóba van, tehát az a mínusz lájpos. Tehát a vektorokat előállítottuk, beírtuk a kimeneti textúra regiszterbe, ezek mennek tovább a csővezetéken, vágja a hardware a háromszöget, hogyha esetleg a háromszögünk kívül lógott, akkor ide egy új pontot definiál, az új pontban a normál vektor, view, light, ugye a kettőnek a homogén koordinátákban végrehajtott lineáris interpolációjából számolódik. Vetül végül képernyő koordináta rendszerbe a képernyőre, kitöltjük a belső háromszögeket, a belső pixeleket, meglátogatjuk egymás után a belső pixeleket, interpoláljuk az összes ilyen tulajdonságot, textúra koordinátát, amiben én persze normál vektort, view-t és light-ot tárolok, a belső pixeleket, és akkor jön a fragment shader, amit megint jogom van megváltoztatni, és meg is változtattam. Ez pedig ez. Megkapja ugye a textcord 0-1-2-t, amibe, ezt nem szabad persze elfelejteni, én a normál vektort, a view-t és a light-ot tettem. Természetesen most másképpen nevezhetem, mert nem kell feltétlenül ugyanúgy elnevezni. Ez azért jó tudni, hogy mi van benne, nem? Ennek is vannak uniform bemeneti paraméterei, a shininess anyagtulajdonság és a KS, ugye a diffúz és spekuláris visszaverődési tényező, és erre is meg tudom mondani, hogy ez milyen értéket is kapott. Ugye a nagy KD-t, az beállítottam vörös 1, zöld 0,8, kék 0,2, és a nagy KD-t pedig itt a csúcspont árnyaló szintjén a kis KD-val kötöttem össze. Tehát, hogyha a pixel árnyalóban látok egy kis KD uniform paramétert, akkor annak az értéke 1,0,8-0,2. Float 3, ugye illik itt is ugyanolyan típust használni. A Float 3, 3 paramétere akkor az, amit előbb elmondtam, és már elfelejtettem, hogy mi volt odaírva. Tehát ezek a bemenetek, egyetlen egy kimenete van egy fragmens árnyalónak a szín, amit a kimeneti színregiszterbe kell írni, hát úgy fogok hivatkozni rá, hogy O-color, ugye a negyedik átlátszatlanság az most nem érdekes, a vörözöld kéket fogjuk előállítani. Ugye ilyenkor persze tökéletesen átlátszatlan lesz. Normál vektor, view, fényirány. Normalizálni kell. Még akkor is normalizálni kellene, hogyha a csúcspont árnyalóban, amikor őket kiszámoltuk, akkor ott normalizálnánk. Ugyanis ezeket a értékeket, textúra koordinátákat interpolálni fogja a hardware. És az interpoláció nem garantálja két vektorra, ugye, hogy a interpolált vektor is egységhosszú legyen. Lineáris interpoláció, akkor mutattam ezt a képet, egy vektor, másik vektor, a lineáris interpoláció ezeket fogja meghatározni, ezek látszik, hogy nem egységvektorok. Tehát normalizálni kell mind a hármat, ugye a half-way vektor, az a view meg a megvilágítási irány között van, de azt is normalizálni kell újra, és akkor ezek után jön a Phong-Blin illuminációs képlet, kimeneti szín, az, most nem foglalkozunk ambiens meg visszaverődéssel, meg saját emisszióval, tehát rögtön a diffúz jön, az a diffúz visszaverődési tényezőször koszinusz teta a normál vektor és megvilágítási irány közötti szög koszinusza, mivel azok egységvektoros skalár szorzattal előállítható, itt most a max-szal garantálom azt, hogy ez nehogy negatív legyen, ez pedig a spekuláris visszaverődés, ugye a normál vektor, felező vektor közötti szög koszinusza, amit kicserélünk nullára, hogyha negatívra adódna, és megint a power függvénnyel ezt a Shine-Nessedik hatványra emeltem. Remélem, sokaknak föltűnt, hogy itt az inkrementális megjelenítés kapcsán, mert elég sokat foglalkoztunk vele, de valahogy az árnyékok soha nem tűntek elő. Valahogy ezt mindig eltussoltuk, meg sem említettük, hogy itten árnyékszámítás egyáltalán lehetséges. Holott, hogy annak idején a sugárkövetésnél az egy olyan közvetlenül adódó, triviális funkció volt, amihez nem is igazán kellett az algoritmus különösebben módosítani. Itt viszont szót se ejtettünk róla. Nem véletlenül az árnyékszámítás igazából nem illeszkedik közvetlenül a lokális illuminációs modellbe, illetve inkrementális képszintézisbe. Nem passzol ahhoz a grafikus hardverhez, amit tárgyalgatunk. Azért, mert az árnyékszámítás ellentmond annak a csodálatos elvnek, hogy lokális illuminációban minden pontot a többiektől teljesen függetlenül árnyalhatunk. Egyébként ez óriási lehetőséget ad a párhuzamosításra, amit a grafikus hardware remekül ki is használ. Ugyanis az árnyékszámítás, az árnyék éppen azért jön elő, mert egy pont árnyalása során kiderül, hogy egy másik objektum takarja őt a fényforrástól. Tehát nem lesz igaz továbbra az, hogy egy pont árnyalásánál nem kell figyelembe vennem, hogy milyen más objektumok vannak ebben a térben. Ideig mindig feltételeztük, hogy nincs árnyék, vagy ha volna is, azt elhanyagoltuk. Egy kedvenc, de meglehetősen gonosz vizsgakérdésem az, hogy a OpenGL-ben a GL Enable, GL Shadow melyik árnyék algoritmust kapcsolja be. Hát van egy pár árnyék algoritmus, most a úgynevezett árnyék térkép, vagy Depth Map Shadow-t fogjuk tárgyalni, de van Shadow Volume, meg sikravetített árnyék, és így tovább. És akkor ilyenkor jönnek a válaszok, hogy a Depth Map Shadow-t kapcsolja be, vagy a árnyék térfogatos módszert alkalmazza az OpenGL. Most a helyes válasz az, hogy egyiket sem, mert ilyen kapcsoló az OpenGL-ben nincs. Nem is lehet. Nem lehet, mert ellentmond ugye az alapvető filozófiának. De hát árnyékra már pedig szükség van, mert megszoktuk, hogy a valós világban ilyenek előfordulnak, és ezt ugye a virtuális világban is prezentálni kell. Bemutatok egy eljárást, most az árnyaló processzorok alkalmazásával, amivel ezt a dolgot vissza lehet lopni. Ez egy nagyon klasszikus eljárás, úgy hívják, hogy árnyéktérképek, vagy Depth Map Shadow. Az árnyék voltaképpen egy láthatósági probléma, akkor van egy pont árnyékban, hogyha ő a fényforrásból nem látszik. Ezt a tulajdonságot kell figyelembe venni a számításhoz. Az árnyék térkép a következőképpen működik. Ugye ez a pont azért van árnyékban, amikor ugye innen lefényképezzük, akkor ezt azért nem a saját színével, vagy a kiszámított színnel kellene megjeleníteni, hanem mondjuk feketével, vagy sötéttel, mert ő a fényforrásból nem látszik. Fényképezzük le ezt a világot kétszer. Két képszintézis eljárást fogok futtatni. Ugye egyel nem lehet megoldani a problémát, mert egy minden pontot a többitől függetlenül árnyal. Az első lépésben a fényforrásból. Tehát oda tesszük a virtuális kameránkat, ahol a fényforrás van, és indul egy képszintézis lépés. A keletkező színek nem érdekesek számomra, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy a látható pontok, amely innen ugye a fényforrásból láthatóak, a különböző irányokból milyen távol vannak a fényforrástól, azaz a virtuális kamerámtól. Ez egy megfelelő koordinátarendszert használunk, hát a képernyő koordinátarendszer tökéletes. Ugye a képernyő koordinátarendszerben a szemtől való távolság az az Z-buffernek a tartalma. Tehát ebben a lépésben igazából csak a Z-buffer tartalomra koncentrálok, a színek azok nem is érdekesek. Végrehajtjuk a képszintézis lépést, a képszintézis lépés végén előáll ez a információ minden egyes pixelben, minden egyes pixel itt egy iránynak felel meg. Tudjuk, hogy az első vágósíkhoz képest, vagy a szemhez képest milyen távol van az abban az irányban látható pont. Ezt az e-buffer tartalmat megőrizzük a következő képszintézis lépés számára, hát úgy, hogy ebből egy textúrát csinálunk. Aztán jön a következő, most már tényleges kamerában beállított tényleges képszintézis lépés, ami nagyon hasonló ahhoz, amit idáig megtanultunk, azzal a különbséggel, hogy amikor egy pontot árnyalok, ugye tessék fong árnyalásra gondolni, tehát amikor a pixelenként döntök arról, hogy mi lesz egy pontnak a színe, akkor ezt a pontot nem csak a valódi kamera koordináta rendszerébe, nem csak a valódi kamerának megfelelő képernyő koordináta rendszerbe transformáljuk át, hanem ezzel párhuzamosan a fényforrás koordináta rendszerébe is. Azaz ennek a pontnak két változata lesz a pixel shader szintjén. Az, hogy innen melyik irányból látszik, melyik pixelen keresztül látszik, és innen melyik irányból látszik, melyik pixelen keresztül látszik. Ebből az információból, hogy a fényforrásból melyik irányból látszik, melyik pixelen keresztül látszik, megnézhetem, mivel elmentettem a korábbi z-buffer tartalmat, hogy ebben az irányban az előző képszintézis lépés melyik pontot, milyen távolságot detektált, mint legközelebbit. És hogyha ez a távolság nem mutatkozik legalábbis közelítőleg egyezőnek ezzel a távolsággal, vagy még pontosabban fogalmazva, a z-bufferben, a korábbi képszintézis eredményeképpen kapott z-bufferben a z-érték kisebb, mint ez az z-érték, ez a távolság, az arra utal, hogy ebben az irányban lesz valaki a most vizsgált pont és a fényforrás között, tehát a pont árnyékban van. Ebben az esetben ugye nem szabad felhasználni a fényforrás színét ezen pontnak a árnyalásához. Kicsit formálisabban, tehát a képszintézisem két passzból áll, kétszer fogom végig zavarni a virtuális világot a csővezetéken. Ugye első menetben a transformációkat úgy állítom be, hogy a kamerám igazából a fényforrásban van. Hát ez roppant egyszerű, ugye model view, load identity, amikor a looked pontot berakjuk, akkor a looked pont első három, a looked függvény első három pozíciója a szempozíció, ide a fényforrás helyét írjuk be. Hogy hova nézünk, az mindig ugye a virtuális világ valahol közepe van, ezen nem is kell módosítani. A függőleges irány pedig itt valahogy egy függőleges irányt elképzelek. Tulajdonképpen mindegy, hogy hogyan. A modellezési transformáció változatlan, mert a referenciahelyzetből a világba mindenképpen hasonlóképpen kell átvinni az objektumokat, és végrehajtjuk a képszintézist úgy, ahogy megtanultuk. A képszintézis végén az e-buffert elmentjük egy textúrába. Nem fogom részletezni, hogy konkrétan hogyan, de el lehet képzelni, hogy ez egy működőképes alternatíva. A második passz, tehát ebben nincs is shader programozás, semmi különlegesség nincsen. A második passz most már a tényleges kamerával dolgozik, tehát ugye megint model view, load identity, most már tényleg a szempozíció helyét írom be a kamera helyére, meg a szemhez tartozó függőleges irányt rendeljük ide. Ugyanaz a modellezési transformáció, mint az előbb. Hasonló képszintézis, de működtettem az árnyéktesztet, tehát amikor a pontok végigcsorognak a csővezetéken, akkor nem csak ebbe a képernyő, ehhezen szemhez tartozó képernyő koordináta rendszerbe transformáljuk át, hanem párhuzamosan ide is, és amikor a pixel shader szintjén dolgozunk, amikor színezzük a pontot, akkor ellenőrizzük, kiolvasva ezt a textúrát, hogy vajon ez a pont távolsága a fényhez képest kisebb-e vagy nagyobb-e, kisebb-e vagy körülbelül megegyező-e, mint az e-bufferben tárgyalt, és ennek megfelelően döntünk az árnyék létéről. Ezzel nem foglalkozok, ez triviális, ebben nincs shader programozás, csak ezzel. megint CPU programot írok, csúcspont árnyalót, meg pixel árnyalót. Ugye a CPU program átpasszolja a pozíciót. Most ugye a színszámítással, illuminációs képlettel külön nem akarnék foglalkozni, ezért az egyszerűség kedvére ezért feltételezzük, hogy a CPU-n számítjuk ki a csúcspontok színét. Tehát nem a grafikus kártyát bírjuk rá az illuminációra. Ezen szint úgy kell megadni, úgy kell kiszámolnia a CPU-nak, hogy feltételezzük, hogy nincs árny. Feltételezzük, hogy nincs árnyékolás, tehát minden fényforrás minden pontból látszik, és majd a pixel shader szintjén fogjuk ezt modulálni, tehát hogyha kiderül, hogy egy pont árnyékban van, akkor a szint kicseréljük feketére. Uniform paraméterként a csúcspont árnyaló ugye a CPU-tól megkapja a transformációs mátrixokat, a tényleges szemhez rendelt Model View Projection transformációt, és ahhoz az esethez rendelt Model View Projection transformációt, amikor is a kamerát a fényforrásba tettük. Ezek lesznek a uniform paraméterek. A csúcspont árnyaló elvégzi a transformációkat, áttransformálja a GL Vertex ezzel átpasszolt pozíciót a szemnek megfelelő normalizált eszközkoordináta rendszerben, meg a fényforrásnak megfelelő normalizált eszközkoordináta rendszerben, mind a kettőben. És tovább másolja a szint is, egyelőre feltételezve, hogy a fényforrás látszik. Itt még erről nem tudunk dönteni. Ezek mind lineárisan interpolálódnak, a csúcspontokból a belső pontokra, tehát minden pixelre korrekt információt kapunk, mind arra vonatkozólag, hogy ennek a pontnak a pozíciója micsoda a szemhez rendelt koordinátarendszerben, illetve a fényforráshoz rendelt koordinátarendszerben. A pixel shaderben pedig elvégezzük az összehasonlítást, figyelembe véve az előző passzban kialakított Z-buffert. Tehát ehhez az itt tárolt távolságokkal vetjük össze a pontnak a távolságát a fényforráshoz képest. Csúcspont árnyal. Megkapja a pozíciót, meg megkapja a szint, elő kell állítani a pozíciót normalizált eszközkoordináta rendszerben, mégpedig azzal a transformációs mátrixsal, ami most a szemhez rögzített. A árnyékszámításhoz elő kell állítani ezt a pozíciót abba a normalizált eszközkoordináta rendszerben, ahol a szem a fényforrásban van. Ugye ilyen kimeneti regiszter nincsen, hát megint valamelyik textúra koordináta regisztert használjuk föl erre a célra, például a textkord nullát. A bemeneti szint átmásoljuk a kimeneti színbe, mert egyelőre még nem tudunk dönteni az árnyékolásról. Két uniform paraméterem van, két 4x4-es mátrixom, a Model View Projection transformáció, amikor is a tényleges szem a szempozíció, illetve az LMVP, amikor a fényforrás a szempozíció. A csúcspont árnyaló lényegében csak a transformációkat végzi el, azon túl, hogy átmásolja a kimeneti színregiszterbe a bemeneti színregiszter tartalmát. A transformáció abban az esetben, hogyha a fényforrás a szem, akkor az LMVP-vel kell szorozni a bemeneti pozíciót, hogyha a szem, akkor a normál Model View Projection transformációval kell szorozni a pozíciót. Tehát ez a világ, ugye akkor ez két normalizált eszközkoordináta rendszerbe is átvisszük. Ez a normális, amikor is a Z-tengely végén az ideális pontba a tényleges szempozíció csücsül, ez pedig az LMVP-nek megfelelő, amikor a Z-tengely végén a fényforrás csücsül. De mind a kettő, ugye egy -1, -1, -1, -1, -1 sarokpontú kocka, és mind a két esetben homogén koordinátákba kapjuk az eredményt. Itt úgy hívtuk, hogy H-position, ez pedig az L-position, mint homogén koordináta négyes. Homogén koordináta négyesek raszterizáció, interpolációs egységen keresztül mennek, és eljutunk a pixelekig. a textkord nullába írt homogén koordináta négyesből egy interpolált változatot kapok, ami most már az adott pixelre nézve helyes. Tehát azt a pozíciót adja meg, amely azon pont pozícióját adja meg, amely a pixelen keresztül látszik, abban a koordináta rendszerben, amikor is ugye a fényforrás volt a szempozíció. Megkapjuk ezt, interpoláció után megkapjuk az interpolált szint, és elő kell állítani a kimeneti szint, attól függően, hogy a fényforrásból látszik-e a pont, vagy sem. Hogyha látszik a pont, akkor a bemeneti szín lesz a kimeneti szín. Hogyha nem látszik a pont, az az árnyékban van, akkor a kimeneti szín legyen fekete például. Ugye ezt felhasználunk egy textúrát, nevezzük ezt DepthMap-nek, amiben eltároltuk az előző képszintézis eredményét, tehát távolságértékeket, Z-értékeket. A biasre majd szükség lesz, ez egy másik uniform paraméter, egyelőre söpörjük a szőnyeg alá. No, az L-position a pontnak, ami itt egy adott pixel, a pontnak a helye abban a koordináta rendszerben, ahol a fényforrás ugye ideális ponton az éttengely végén ül. Transformáció, ami ide vezetett perspektív transformáció elrontja a negyedik koordinátát, tehát mindenek előtt vissza kell verekednünk magunkat Descartes koordinátákba. Hát a visszaverekvés egy homogén osztás, tehát az L-position 4-esét x, y, z, v, átalakítjuk Descartes koordinátákra, ugye ez lesz az L-pos kartézien, Descartes koordináta, úgy, hogy az első három homogén koordinátát elosztjuk a negyedikkel. Ezzel az L-position egy olyan koordináta rendszerbe lesz már, amiben Descartes koordinátákban gondolkozunk, és a kocka, amely a látható tartománynak a belsejét képviseli, a mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy, 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 egy sarokpontokkal rendelkezik. Ilyen. Tehát az origó, hogyha oldalról nézek rá, ugye akkor a x, y az ilyen, az e pedig befele megy, egy balkezes koordináta rendszer, ez a mínusz egy, mínusz egy, ez pedig az egy, egy pont x-ben és y-ban. De az a baj, hogy ezt az információt, tehát hogy a pont hol van, majd egy textúrával, egy textúrából kiolvasott értékkel kell összevetni. Na most a textúrákat viszont nem olyan XY koordinátákkal címezzük, amely mínusz egy, mínusz egy és egy-egy tartományban szaladgál, hanem olyan koordinátákkal, ami 0-1 tartományban szaladgál, ugye szokás szerint. Ráadásul, amíg ez a koordináta rendszer olyan, hogy a y balkezes, ugye az y fölfelé mutat, az x jobbról balra, az e pedig befele, a textúrákat tipikusan ugye képtérben adjuk meg, ahol az origó a bal felső sarok, és az y lefelé, az x pedig vízszintesen nő. Ezért a textúrával való összehasonlítás érdekében koordináta rendszert kell váltani ebből ezt. Hogy tehetjük ezt meg? Hát a mínusz egy, mínusz egyből, mínusz egy, mínusz egy, egy, egyből nulla egyre kell skálázni, és az y tengely irányát meg kell fordítani. Tehát x-ben hozzáadunk egyet, a mínusz egy, egyből lesz nulla kettő, és elosztjuk kettővel, akkor a mínusz egy, egyből lesz nulla egy. Ez épp jó. A y-ban pedig gyakorlatilag hasonló műveletet hajtunk végre, azzal a különbséggel, hogy még előtte megszorozzuk mínusz egyel, mert ugye itt fölfelé mutat az y, textúra koordinátákban pedig lefele. Na, előállt az a textúra koordináta, amely szerint most már belecímezhetek ebbe a textúrába. Számítsuk ki a z-t is, ugye normalizált eszköz koordináta rendszerben a z is a mínusz egy, egy között szaladgálhat. Képernyő koordináta rendszerben, ugye az e-buffer tartalmaként pedig ez az információ a 0-1 tartományban normalizált. Tehát az E-re is játsszuk el ezt a skálázást, az E-hez is hozzáadok egyet és elosztom kettővel, ez a mínusz egy-egy tartományt a 0-1-be képezi le, és ez lesz a disdepth, a vizsgált pontomnak a mélysége, ugye a távolsága az első vágósíktól képernyő koordináta rendszerben, abban a koordináta rendszerben, ahol történetesen éppen a fényforrás volt a szempozíció. Az összehasonlítás véget kiolvassuk, ugyanezen pixelen keresztül látható távolságot az e-bufferből. Ugye ezt az e-buffert akkor képeztük, amikor lefényképeztük a világot a szemből. Ezért állítottuk elő a TextCord regisztert. Ugye ez a tárolt mélység, tárolt érték. Ebben az irányban milyen messze van a legközelebbi pont a fényforráshoz. Na most, ha a jelenlegi pontunk, a disdepth, az körülbelül ugyanannyi, mint a store depth, a korábban a fényforrásból lefényképezett érték, akkor nincs árnyék. Jó, ez a kisebb jel. Ugye, hogyha a disdepth nagyobb, mint a store depth, akkor itt szerintem van egy hiba. Tehát, hogyha a mostani pontunk távolabb van, mint az e-bufferben bent tárolt, akkor viszont árnyékban kellene lenni. Tehát ezt meg kellene fordítani. Ugye az összehasonlításhoz még egy kis bias-t is berakunk, mert ugye a numerikus pontatlanságok miatt előfordulhat, hogy ugyanaz a pont látszik, kétszer kiszámolva a távolságot, ugyanazt az értéket kellene mind a két számításnál kapnunk, de a numerikus pontatlanságok miatt mondjuk egy kis 0,001 eltérés mutatkozik, és hogyha egy éles összehasonlítást tennénk a két érték között, akkor a felület könnyen véletlenszerűen takarhatná saját magát, ami azért kínos. Ezért megadunk egy kis tűrést, és ez a bias. Ja, jó, elnézést kérek. Jó az előjel, mert igazából nem azt számolom ki, hogy árnyékban van-e, vagy nem, hanem hogy látszik-e a fényforrásból, vagy sem. Tehát éppen a komplementerét vizsgáljuk. Mert ugye ezt az értéket, ezt a visibility-t, vagy láthatósági faktort szorzom hozzá a színhez. Tehát, hogyha ez nulla, akkor vagyok árnyékban. Most ez elég kacifántos, ugye át kell váltani homogén koordinátákból Descartes koordinátákba, aztán Descartes koordinátákból textúra koordinátákba, összehasonlítást kell tenni, és az összehasonlítás eredményeként ki kell pöttyenteni egy 0-1 értéket, ráadásul az árnyékszámítás egy nagyon gyakori művelet, éppen ezért CG-ben erre az egészre kialakítottak egy új utasítást, úgy hívják, hogy projektív textúrázás. Tehát lényegében ez a művelet helyettesítheti ezt a teljes programot. Tehát maga a árnyék számítás a pixel shadernél ugyanúgy két utasításból megvalósítható. Csak nem a text kédét, nem a közvetlenül textúra kiolvasó eljárás kellene ez alkalmazni, hanem ezt a projektív textúrázást. Azért projektív, mert lényegében egy homogén koordinát a 4-essel címezzük meg a textúrát. Egy másik példa, ugye fényvisszaverődés, fénytörés, ezek megint olyan műveletek, amik az inkrementális képszintézisnek ellent mondanak, mert ezekben sem lehet feltételezni, hogy az objektumok színe egymástól függetlenül meghatározható. Ezeket is több képszintézis lépésben realizálhatjuk. A trükk alapvetően a következő, tehát van egy virtuális világom, és benne egy törő vagy visszaverő felület, akkor először a virtuális kameránkat berakjuk a törő vagy visszaverő terület helyére. Most ez általában nem egy pont, tehát annak a közelébe, és lefényképezzük a világ maradékát, bármilyen irányban törhet, illetve visszaverődhet a fény, hát tipikusan 6-szor egymás után úgy, hogy az ablakot egy kocka 6 lapjának tekintjük. Ezt a 6 képet elképzelhetjük úgy, mint 6 darab textúrát, ami fel van textúrázva egy jó nagy dobozra. A környezetet reprezentálja számomra. Visszateszem a kamerát tényleges helyére, és visszateszem most már a törő vagy visszaverő objektumot. Háromszögekből áll ez is. És indul a normál képszintézis erre, bocsánat. A csúcspont árnyalóban a csúcspontokhoz rendelt normál vektorok, árnyaló normálok és nézeti irány alapján kiszámoljuk a törés, illetve visszaverődési irányokat. Ezeket passzoljuk tovább a raszterizációs egység felé, amely ezekből az irányokból interpolál a háromszög belső pontjai számára, és amikor ennél a pixelnél vagyok, akkor feltételezhetem, hogy ez az interpolált érték, ez az lesz, ami a nézeti irányt ugye ebben a pixelben tovább vezeti. Arra volnék kíváncsi, hogy ebből az irányból mi látszik a környezetből. Hát ezt nem tudom, azt viszont tudom, hogy abból az irányból, ahová a kamerát tettem a korábbi lépésbe, mi látszik. Tehát egy kicsit odébb tolom ezen vektort, és egyszerűen kiolvasom a textúrából azt a szint, és utána ugye a visszaverődési faktornak megfelelően tovább passzoljuk a kamera számára. Ez az alapelv, akkor nézzük csak a második lépést. CPU program megadja a pozíciót, meg normál vektorokat, csúcspont árnyalóban uniform paramétereként átadjuk a transformációkat és a felület törésmutatóját, ugye a törésmutatóra szükségünk van, meg a Fresnel tényezőt is, hogyha nem akarjuk azt minden pontra újra kiszámolni. Ugye a törésmutatóra szükségünk van a törési irány számításához. A csúcspont árnyaló a csúcspontokban meghatározza a transformált pozíciót, mint mindig, meg a törési és visszaverődési irányokat. Na, a törési, visszaverődési irányok mennek a lineáris interpoláción keresztül, és amikor a háromszögeket kitöltjük, belső pixeleket meglátogatjuk, akkor belső pixelekre kapunk interpolált törési és visszaverődési irányt, és ennek megfelelően a környezeti térképből, ebből a dobozból, 6 képből, ha úgy tetszik, kiolvassuk azt a szint, ami ebből az irányból látható. És ezt használjuk föl a törő vagy visszaverő objektumnak a színezésére. Többszörösen most nem a kamera koordináta rendszerbe fogunk árnyalni, hanem a világ koordinátákba. Hát egyrészt azért, hogy lássuk, hogy ez is természetesen lehetséges. Másrészt pedig azért, mert azt a dobozt, ugye, ami környezetgyaránt lefényképeztünk a tükröző objektum közepéről, azt világkoordinátákban érdemes elképzelni. A csúcspont árnyaló pozíció, normál vektor, ugye elő kell állítani a pozíció transformáltját szokásos módon, és a csúcsponthoz tartozó törési irányt, visszaverődési irányt, és hát kiszámoljuk ezt a Fresnel tényezőt is, ezzel kell majd súlyozni a visszavert komponens, és 1- Fresnellel a törési komponenst. Szükségem van a matrixokra, Model View Projectionre, azért, hogy a pozíciót rögtön normalizált eszközkoordináta rendszerbe vigyük, a modellezési transformációra, hogy a pontot világkoordináta rendszerbe vigyük, a modellezési transformáció inverse transzponátjára, hogy a normál vektort világkoordináta rendszerbe vigyük. Most ugye nem kamera koordináta rendszerben árnyalunk, hanem világkoordináta rendszerbe, tehát nem feltételezhetjük, hogy a kamera az origóban van. Tudnom kell, hogy hol van a világkoordináta rendszerben a kamera pozíció, ezt ugye VVI-ként neveztük el, és törésmutató a törési irány számításához. A program pedig pozíciót normalizált eszközkoordinátorrendszerben. Mindig ezzel kezdődik, a Model View Projection transformációval. Aztán jönnek a kiegészítő információk, nézetirány, meg normál vektor. Ugye nézetirány világkoordináta rendszerben úgy áll elő, hogy megfogjuk a pozíciót, megszorozzuk a modellezési transformációs mátrixszal, akkor előáll számunkra a pont világkoordináta rendszerben. Hogyha ez affin transformáció, akkor pont XYZ Descartes koordináta rendszerre vált. Ezt kivonjuk, ezt a pozíciót a szem helyvektorából, akkor azt az irányvektort kapjuk, ami az árnyalt pontból a szembe mutat. Ez lesz a V, ugye normalizáljuk is. A normál vektor hasonlóképpen transformálható, csak ugye a normál vektort mindig, mert duálisról van szó, a transformációs mátrix inverse transzponátjával szorozzuk meg. Na most, van egy pontunk, tudjuk, hogy a pontba milyen irányból érkezik a sugár, tudjuk a pontnak a normál vektorát, és ki kell számolni ezek alapján a törési irányt, a Snellius-Descartes törvény alapján. Annak idején fölírtuk a képletét, és tudjuk, hogy ezt úgy kell meghatározni, hogy a Snellius-Descartes törvény kimondja, hogy a törési irány ugyanabban a síkban van, mint a V meg az N, és a törési szögre pedig érvényes a Snellius-Descartes törvény. Használhatnánk azt a képletet is, de ez a művelet, ez egy beégetett művelet cégében. Ha úgy tetszik, egy gépi utasítás. Érdekesség, nem a törésmutatót kell neki megadni, hanem a törésmutató reciprokát. És rögtön előállít egy új vektort, a tört irányt. És hasonlóképpen a visszaverődési törvény képletét sem kell fejben tartani. Ugye normál vektor, meg nézetirányból ki kell számolni a visszavert irányt. Ezt se kell fejben tartani, mert ez is egy beégetett művelet, ez a reflect. És megkaptam a törési irányt. Ezek kimeneti regiszterekbe kerülnek, mert a csúcspontokhoz számítjuk ezt ki. A belső pontokra majd a lineáris interpolátor fog előállítani. Fresnel, annak az egyszerűsített változata, tehát a Fresnel nulla, uniform paraméter valahol itt, kifejezi, hogy merőleges megvilágítás esetén mekkora esélye van egy fotonnak a visszaverődésre, és ez a visszaverődés egyre nő, hogyha nem merőlegesen világítjuk meg a felületet, hanem laposabb szögből. Ezt is csúcspontra számoljuk ki, ezt is beírjuk valahova, például a TextCord 2 regiszterbe. Ez ugyancsak float típusú, tehát a TextCord 2 regiszter 4 floatjából csak egyet használok el a Fresnel számítására. Ebben is van egy kis hiba, ha jól látom, mert itt nulla szerepel. Uniform meg nincs. Javítsuk ki. Nincs uniform Fresnel nulla, akkor mit kéne ide beírni? N minusz 1 per N plusz 1 a négyzeten, ide is. És akkor a normál vektorba ez kiszámolódik, és ide pedig tegyünk egy nullát gondolatban, és akkor már is helyre pofoztuk ezt az egészet. Ennek ugye az a hátránya, hogy mindegy ilyes csúcspontra kiszámoljuk a merőleges megvilágításnál a Fresnel nullát, amit teljesen felesleges, mert bőven elég lenne ezt egyszer a teljes objektumra meghatározni. Na, tükörirány, törésirány megy tovább a csővezetéken, a háromszög minden belső pontjára interpolálódik, ott vagyunk a pixel árnyalóban, egy pontra kéne eldönteni, hogy az milyen színű, megkapjuk erre a pontra a törésirányt, visszaverődési irányt, az interpolált Fresnel tényezőt, és megkapjuk uniform paraméterként azt a textúrát, amely a környezetet képviseli. Kockát, 6 darab képet. Az ilyen jellegű textúrákhoz egy speciális címzési mód, speciális textúra típus is tartozik, ezt úgy hívják, hogy cube textúra, vagy doboz textúra, amit közvetlenül az irányjal címezhetek. Nem kell nekem kitalálni, hogy az irány alapján a 6 textúrából melyiket látom, és abban a látott textúrában mi az UV paraméter. Ezt szőröstül, bőröstül elvégzi nekem a környezet, tehát én csak egy dobozzal foglalkozok, aminek 6 oldala van, és megmondom az irányt, és ebből rögtön visszakapom a színt. Hát ezt a környezeti térképet, a dobozt megcímzem a törésirányjal, akkor tudni fogom, hogy a törésirányból milyen szín érkezett vissza, megcímzem a visszaverődés irányjal, akkor ebből tudni fogom, hogy a visszaverődés irányból mi érkezett vissza. Majd a Fresnelnek megfelelően a kettőt kombinálom egymással. Ugye a Fresnel azt a valószínűséget írja le, hogy a visszaverődési irányból érkező foton ebben az irányba visszaverődik, az 1- Fresnel pedig ugyanezt a törésre. Tehát a Fresnellel kell szorozni a visszaverődési irányból érkező megvilágítást, és 1- Fresnellel a törés irányból érkező megvilágítást, és kész. Megmutatom, hogy egy kicsit bonyolultabb környezetben ez hogy néz ki. Meg bonyolultabb megoldásról is van szó, mert itt azért figyelembe vesszük, hogy a környezet milyen távol van az objektumokhoz képest, meg ugye kausztika, meg diffúz visszaverődés is megjelenik például az autónak a tetején, ami ugye akkor lesz jobban látható, amikor bemegy olyan helyre, amikor is ugye a környezet jelentősebben megváltoztatja a színt. Ez egy egyszerű kis játék, amikor sörös üvegeket kell tologatni egy autóval egy arénába. Egyébként a sörös üveg is törő, visszaverő és egyúttal kausztika generátor is. Tehát látszik rajta, keresztül nézünk akkor az autónak. Hát persze eldeformált változata, ahogy kell. Ugye meg látszik talán az is, hogy a autó tükröződik a sörös üvegen és vissza. A környezettől való távolságot egyébként úgy lehet figyelembe venni, hogy amikor lefényképezzük a környezetet az adott pontból, akkor nem csak a színre vagyunk kíváncsiak, hanem igazából az e-buffer tartalmára is. Ugye ez a távolság aztán elképzelhető úgy, mint a környezetnek egyfajta ilyen digitalizált modellje, amiben ugyanúgy keresgethetünk, ugyanúgy végrehajthatunk sugárkövetési lépéseket, ahogy megtanultuk. Ja, most a tető átszíneződik, mert ugye fölöttünk egy ilyen sárgás ponyva van, ami természetesen befolyásolja a fényviszonyokat. Sőt, hogyha az autó közelebb kerül a piros falhoz, akkor pirosasnak kell lennie, ugye ez a színvérzés, vagy color bleeding. Másikhoz akkor zöldebbnek. Nagyon köszönöm a figyelmet.